Nos, Kolossé levél. Ez a levél az igazságról szól. Arról az igazságról, amire építhetjük az életünket. Emlékeztek, az első fejezetben beszélgettünk arról, hogy mi az igazság Krisztussal kapcsolatban. Krisztusi az elsőbség, hogy ő van mindenek előtt. Beszélgettünk arról, hogy a második fejezet arról az igazságról szól, ami a hamis tanításokkal kapcsolatban hallanunk kell. Ezek voltak így az alapigazságok, amiről Pál beszélt. Majd a levél második része, a harmadik, negyedik fejezet, második fele, az azokról az igazságokról szól, amit megélhetünk a keresztény életben. Ez a levél ugyanazt a mintát követi, mint oly sok levele Pálnak. Az eleje a levélnek alapigazságokról szól, teológiáról, mondhatnád, hogy elvi dolgokról, és a levél második része pedig arról, hogy hogyan éljük azt meg a gyakorlatban. Pál nem csak elméleteket állít elénk, hanem megmutatja, hogy hogyan éljük azt meg, utasít konkrét lépésekre, és a mai tanításban is hallottok majd ilyeneket. Remélem, nyitott a szíved, hogy megragadd azt, amit Isten neked akar szólni ezekből. Olvassuk az első verset, negyedik fejezetből. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Pál itt az urakhoz szól. Ma inkább úgy mondanánk, hogy a főnökökhöz, vagy a vezetőkhöz. Olyan emberekhez, akikre más emberek vannak bízva. Azt mondja nekik, hogy ti adjátok meg a szolgáitoknak, az alkalmazottaitoknak azt, ami igazságos, ami jogos, ami méltányos. Hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Egy intést mond el Pál ezeknek az embereknek, akik vezetők, akik alkalmazók. Legyél igazságos, és legyél méltányos. Na jó, de miért? Azért, mert ha te vezető vagy, ha te rád emberek vannak bízva, akkor te is majd a mestered előtt fogsz szállni a mennyben, akinek számot adhatsz erről, hogy hogy tetted. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a normál sorrend megfordul. Mondok nektek egy példát. Amikor megkapjuk a fizetésünket a hónapban, akkor az egy ünnepnap. Hurrá! Pénzt kaptam! Fizetés! Fizetésemelést kaptam! A legjobb! És hogy örülünk neki? És ott van mellette az, amikor meg adni akarunk, hogy költeni valamit, vagy be akarjuk adni a tizedet, az nem megy annyira könnyen. Néha azt mondjuk, hogy fogom a hónapot kihúzni? Itt van, Uram, megadom, amit az igéd mond. De ez az egész meg tud fordulni akkor, amikor eljön az a bizonyos nap, amikor az adóbevallásunkat meg kell csinálni. És azon gondolkodom, hogy minek kerestem én ennyit ebben az évben? Minek kellett az a fizetésemelés? Viszont azokon a dolgokon, amiket meg költöttünk, amiket meg adtunk, vagy ami csökkenti a bevételünket, hú, de jó volt ezen továbbadni, hogy ez nincs nálam. Miért mondom ezt a példát? Azért, mert a menny is egy ilyen nap lesz, amikor belépünk a mennybe, amikor ezek az értékek, amit itt ilyen sorrendben látunk, megfordulnak. Azt mondja Pál, hogy ti urak, akikre itt emberek vannak bízva, és ti vezettek másokat a mennyben, ti fogtok az uratok elé állni. Ti lesztek azok, akik számot adtok arról, hogy mit tettetek azokkal az emberekkel, akik rátok voltak bízva. Ott fogtok állni Jézus előtt, a Mester előtt. A menny a nagy átfordulás helye. Itt a földön néha nehéz adnunk. Nehezen adunk és teszünk jót másra. Itt annak örülünk, amit kapunk sokszor. De a mennyben megfordul. A mennyben azon fogunk gondolkodni, hogy miért nem használtam jobban azt, amin volt. Miért halmoztam föl annyi mindent? Miért nem bántam ezekkel az emberekkel jobban? Miért nem békültem ki vele? Miért nem mentem oda és kértem bocsánatot? Miért nem tettem többször jót? Miért nem voltam nyitottabb több ember felé? A mennyben ezek a dolgok mind megfordulnak. És Pál ebben a levélben tanít minket a mennyei gondolkodásra, hogy gondolkodjunk úgy, mintha már ott lennénk. Éljünk a földön, nagyon praktikus dolgokat mond, de nézzünk a mennyre, és éljünk annak az értéke szerint. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy ahol szeretnéd a kincsedet gyűjteni, oda fog menni a szíved is. Ha szeretnéd a szíved a menny felé haladva látni, akkor gyűjtsd a kincseidet a mennyben. Éljél a menny értékrendjével. A mennyben átfordulnak a dolgok. Korábban az előző fejezet végén Pál szólt az alkalmazottakhoz, most meg szól az alkalmazókhoz. Ha egy vezető vagy, akkor ez nagyon szólhat, amit itt Pál mond, hogy figyelj, legyél nagyon óvatos, mert számot fogsz adni a mennyben arról, hogy hogyan vezettél másokat. Tedd ezért igazságosan, és tedd ezért méltányosan. Ne így vissza velük. Ne használd ki őket. Legyél fair, legyél velük jó. A mennyben azt írja az ige, hogy azok fognak ragyogni, akik másokat az igazságra vezettek. Ez a Dániel 12. könyvében van. Vagy 12. fejezetében van. Aki másokat az Úrhoz vezettek, akik másokat az Jézushoz fordítottak, azok ragyognak. Lehet, hogy ezek az emberek itt a földön, nem veszük észre őket. Jaj, te olyan furcsa vagy. Az a fickó annyira bizarr. Pedig lehet, hogy az Urat szolgálja azzal, hogy fordítja az emberek szemét Jézus felé. És a mennyben ők ragyogni fognak Isten dicsőségében. Más emberek, akik meg itt szupersztárok, mindenki azt mondja, hogy wow, ott voltam, láttam, megfogtam a kezét. Lehet, hogy a mennyben ők lesznek a picik. Elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból az elsők, mondja Jézus. Itt a földön nagyon sokat adunk a külsőségekre. Itt az számít, hogy mit látunk. Az ember az alapján ítél, amit lát. De azt mondja az ige, hogy Isten az alapján ítél, ami a szívben van. A menny szempontjából nem az számít, ami látható, hanem a szívünk állapota számít. És az uraknak, a vezetőknek azt mondja Jézus, hogy legyél jó. Bánj méltányosan az alkalmazottaiddal. Keresd az ő javukat. Gondoljátok el ezt a helyzetet, hogyha most hirtelen, egy szempillantás alatt mindenkinek a belső állapota helyet cserélne a külső állapotával. A te lelki állapotod hirtelen a fizikai állapotod lenne. Mi történne itt velünk? Páran így elgyengülve leesnének a székről. Vagy éppen az, hogy ilyen hirtelen ilyen kigyúrt muszklisok lennének, mint mindegy. Hogyha hirtelen a belső állapot a külső állapotoddal helyet cserélne. Teljesen nyilvánvalóvá válna, hogy mi van belül. Pedig a menny ez pont ilyen lesz, amikor a belső állapotunk hirtelen a külsőnk lesz. Ezért mondja Pál az alkalmazóknak, a vezetőknek, a főnököknek, akikre emberek vannak bízva, most neked hatalom adatot, most neked lehetőség, most neked emberek adattak, rád van bízva. Vezess méltányosan, fair módon. A mester előtt fog számot adni. Ez a szó, amit itt olvasunk, hogy méltányos, ez azt jelenti, hogy egyenlő módon. Bánj velük egyenlő módon. És képzeljétek el, ez az a dolog, ami minket a legtöbbször kiakaszt. Hogy ő ugyanannyit keres, mint én? De hát nekem diplomám van. De hát én sokkal többet dolgozom. Én oda teszem magam, mert... Ezen szoktunk kiakadni, pont amikor ezt megéljük. És erről van egy történet az igében. Jézus mondta el ezt a példázatot. A Máté evangéliumában van a 20. fejezetben. A szőlőmunkásokról. Emlékeztek erre a példázatra? Jézus kiment a mester kiment reggel a piacra, és fölfogadott munkásokat. Gyertek ki az én szőlőmbe, dolgozzatok nekem. És azok a munkások nagyon örültek. Adok nektek egy napi bért, egy dénárt. Rendben! Végre dolgozhatunk. Tudunk pénzt keresni és kenyeret venni a családunknak. És örömmel mentek. Aztán kiment a mester újra délután 3-kor. Kiment délben 3-kor, majd 5-kor újra, és mindig fölfogadott munkásokat, akik még délután 5-kor is ott ácsingoztak a piacon. A munkaidő 6-ig szól, de 5-től 6-ig még dolgozhattak a szőlőben. És akkor jött a meglepetés, amikor lejárt a munkaidő, és a mester hivatta őket, vagy a gazda hivatta őket, hogy gyertek, odaadom, ami jár nektek. És akik egy órát dolgoztak, kaptak egy dénárt. Egy napi bért kaptak. És a többiek meg azon gondolkodhattak, hogy egy óra munkáért egy dénár, hát mi akkorát fogunk itt kaszálni. De akkor jött a meglepetés, amikor ők is egy dénárt kaptak. És elkezdtek zúgolódni. Ez nem fair, ez nem méltányos. És erre mondta nekik a mester, a gazda, hogy de hát miért zúgolódtok? Nem pont annyit adok nektek, amiben megegyeztünk? Nem jó bért kaptok? Nem örültetek akkor, amikor felbéreltelek titeket? Miért fáj az nektek, hogy én jól teszek mással is, aki nekem dolgozik? Egyenlő módon bánok velük. Ne zúgolódjatok. Azok az emberek, akik 9-kor elindultak és dolgoztak, örömmel kezdték a munkát. Ott kezdődött a probléma, amikor megtudták, hogy más mennyit kap. És tudod, hogy ebben nagyon sokszor belefutunk csapdába? Az ember szíve romlott, és a világunkban annyira jelen van ez a nemzedékünkben is, hogy addig minden happy, amíg örülünk, hogy mi kapunk fizetést, de akkor kezdünk el aggódni, amikor látjuk, hogy más mennyit keres. Hogy lehet az, hogy az... Gond van a szívünkben. Szerintem nagyon áldottak vagyunk. Áldott emberek vagyunk, és akkor kezdődik mégis a probléma, amikor körülnézünk. Tudod, mi a megoldás? Ne nézz körül. Isten gondoskodik rólunk, és örülj annak, amivel gondoskodik. Arról a munkának, annak a fizetésnek, annak a gondoskodásnak, ami az életedben van, és ne nézz körül, ne hasonlítsd össze, mert az eredmény csak az lehet, hogy keserű leszel. Csak ez, mindig ez az eredmény. Mert mindig van valaki, akinek nagyobb háza van, nagyobb autója és nagyobb fizetése. Isten gondoskodik rólad. Ha főnök vagy, vezető, akkor itt egy lehetőség, hogy áldás legyél mások életében. És kérdezd meg Istent, ez egy jó dolog, kérdezd meg Istent, hogy hogyan tudok én ennek az alkalmazottamnak áldás lenni az életében. Mennyi figyelmet fordítsak rá, mennyi felelősséget tegyek rá, mennyi fizetést adjak neki. Kérdezd meg Istentől, ezt mondja a következő vers is, nézd meg, hogyan lehet egy főnök méltányos és igaz? Az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Pont erről kezd el beszélni Pál, imádkozz. Ha emberek vannak rád bízva, akkor imádkozz értük. De ne csak arra gondolj, hogy hát nekem nincs egy 500 fős vállalkozásom. Ha te apuka vagy, emberek vannak rád bízva, gyermekek. Ha férj vagy, rád van bízva egy feleség. Ha tanár vagy, rád vannak bízva gyermekek. Kik azok az emberek, akik rád vannak bízva? Imádkozz értük. Ezzel emlékeztet engem Isten újra és újra, mint lelkipásztor, hogy rám emberek vannak bízva. Imádkozzam értük. Tartsam imában, hogy hogyan tudom őket megáldani, hogyan tudom segíteni a növekedésüket. Hogy érettek legyenek Krisztusban. Aki vezet, az imádkozzon. Ima nélkül nem lehet jól vezetni. Én nagyon béna vagyok az imában. Ezt nem úgy mondom nektek, hogy én vagyok a mintapélda. Állandóan nekem is szól ez. Én is szeretnék többet imádkozni, értetek. Hogyan vezessek? Hogyan legyek apa? Hogyan legyek férj? Hogyan legyek főnök? Ha főnök vagy, imádkozz. Ha alkalmazott, ne nézz körül. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Legyél hálaadó. Milyen adó? Na megint ez az adó. Annyit beszélünk Magyarországon erről. Legyél hálaadó. A mennyországban egy adó nem van, a hála adó. Add meg az Úrnak, ami jár neki. Vegyél részt, szeretettel vár. Téged fog megáldani. Amikor vihar vert az életed, amikor nem látsz tisztán, homályosan látsz előre, gondold át. Nézd vissza. Vedd számba, hogy Isten hányszor is hogyan áldott meg. Emlékezz. És látni fogod, hogy mit tesz az Úr. Hogyha most igaz rád elsz, hogy levert vagy elcsüggett, és nem látsz előre, ülj le, vegyél egy tollat a kezedbe, egy papírt, és írd le. Emlékezz, hogy hogy áldott meg Isten, hogy gondoskodott. És lásd a nagy képet, hogy hogy áld meg téged Isten. Isten hűséges. A középkorban, amikor napfogyatkozás volt, a középkori emberek nem tudták ennek a tudományos magyarázatát, csak előfordult ugye, hogy volt egy ilyen természeti jelenség, és reggel a nap, amikor várták, hogy fölkeljen, nem kelt föl. És elképzelhetitek, hogy mi volt közöttük. Eleinte még úgy érdekesnek tűnt, de utána teljes pánik lett úr rá rajtuk. Halálfélelem, hogy az a nap, mi történt a nappal? És olyan hála volt a szívükben, amikor a napfogyatkozás végén előbújt a nap, és láthatták újra a fényét, és hálásak voltak, hogy újra a fényben lehetnek, a világosságban, hogy a nap meleget ad nekik. Tudjátok, hányszor megyünk el dolgok mellett, amik áldások az életünkben, de mi természetesnek vesszük. Legyen akár az, hogy Isten ma is fölkeltette a napot, és ma is élhetünk. De igaz ez sokszor a lelki dolgokra is, Isten dolgaira, hogy elmegyünk mellettük hálaadás nélkül, pedig Isten olyan jó hozzánk, annyi mindennel áld. Mennyire más úgy kezdeni a napot, hogy megköszönünk alapvető dolgokat, Uram, köszönöm, hogy ma is felkelhetek az ágyból. Köszönöm, hogy ma is élhetek. Köszönöm, hogy ma is látom a te természetedet magam körül. Köszönöm, hogy üdvösségem van. Köszönöm, hogy hazafelé tartok a mennybe. Egyszerű dolgok, ami a szívünket hálaadásra tanítja, hogy ezeket a dolgokat mi megköszönjük Istennek. Én nagyon sokat tanultam a Prince-től, egy barátomtól, aki nigériai. Sokat imádkoztam vele, és ő újra és újra így imádkozott. Uram, köszönöm, hogy van ruhám. Köszönöm, hogy van ételem. Köszönöm, hogy van tető a fejem fölött. És ez nem csak úgy elmondta, ledarálta, hanem hálás volt a szíve ezekért a dolgokért. Én meg ezekért én sose adtam hálát. Ezeket én mindig természetesnek vettem. Köszönöm, hogy van tető a fejem fölött. Hogy van ruhám. Hogy van ételem. Uram, te megáldasz engem. Van okom hálát adni. Vannak morgó medvék. Nem az állatkertben, közöttünk. Hogy nem, megint nem úgy alakul, ez nem igaz már megint. Olyan típusú emberek, akikor van 10 dolog, abból 9 jó, 1 rossz, akkor elkezdenek azzal az 1 rossz, hogy lehet az, és elfelejtik azt a 9 jót. Nem adnak hálát. Nem tudom, kire illet a személy leírás. Nem. Nem látod, hogy mennyire jó hozzád Isten? Ülj le és vedd számba. Nézd meg. Ennél még lehetne sokkal rosszabb is. Isten olyan jó, annyira megáld minket. Csak ki kell nyitnunk a szemünket és meglátni. Mondok egy párat ebből. Mész a mennybe. Ez egy jó hír. Isten szeret. Van rajtad ma is ruha. Ezek jó dolgok. Isten megáldott. Ne zúgolódj. Legyél hálaadó. És újra mondom nektek azt, amit múltkor is elmondtam. Hogy amikor halljuk ezeket a beszédeket Páltól, akkor nem mondhatjuk azt, hogy könnyű mondani. Amiről itt beszél, annak megvan az igazság alapja. Beszéltünk róla, Krisztus bennünk van, ővé az elsőbség. És amikor azt mondja, hogy legyek hálaadó, ő megadja az erőt ehhez. Isten szava nincs erő nélkül. Döntsd el, hogy te így szeretnél élni. És a cselekedeteid követni fogják ezt. Az az ember, aki nem hálás, az nem azért nem hálás, mert nincs miért hálát adnia, hanem engedetlen. Egyszerűen nem ad hálát Istennek azért a sok minden jóért, ami az életében van. Mindannyian tudunk hálát adni. Így folytatja Pál. 3. vers. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Pál apostol börtönben van, amikor ezt a levelet írja. Láncok között. És azt kéri a kolossébeliektől, hogy imádkozzatok értem. Én azt várnám, hogy azt kéri, hogy imádkozzatok, hogy a börtönajtó kinyíljon, a láncok lehújjanak rólam, amit ő már egyszer átélt Filippiben. Tudja, hogy ez lehetséges. Imádkozzatok ezért! De ő nem ezért imádkozik, illetve nem ezért kér imád, hanem Uram, az igére nyiss ajtót, hogy itt ebben az állapotomban én hirdethessem a te igédet, hogy beszélhessek rólad, hogy másokat feléd fordítsak. Annyira másképp imádkozik, mint ahogy én imádkoznék sokszor. Hogy tudjam szólni a te igédet, tudjak élni a lehetőséggel. Ez a jó ima szerintem. Én szerintem olyan sokszor nem azt kérem, amit Isten tenni szeretne. Mert azt kérem, hogy Uram, ki ebből a helyzetből? Szabadíts ki! Nyíljon ki a börtönajtó, hújjanak le a láncok! Lehet, hogy ezt akarja Isten, de lehet, hogy nem. Néha az imám olyan kicsi, És mivel nem azt kérem, amit Isten éppen akkor tenni szeretne, ezért nem látom Isten válaszát, és ezért feladom. Még azt a béna imámat is feladom. Nem imádkozom. Az ima nem annak az eszköze, hogy Isten lássa az életemet az én nézőpontomból. Hogy Uram, te nem érted. Ezt kéne csinálni. És meggyőzzem őt. Az ima annak az eszköze, hogy én lássam az életemet Isten szemszögéből. Nem nekem kell hatni Istenre, azt szeretném, hogy ő hasson rám is. Az ima ennek az eszköze. Ahogy Jézus is imádkozott, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, mint a mennyben. Nem fordítva. Az én akaratom a mennyben. Hú, az rossz lenne. Az rossz lenne. Van egy érdekes történet egy hívő asszonyról, aki kint dolgozott a kertjében, és megszólalt a telefon a házban, hallotta, és elindult be a házába. És amikor belépett a nappaliba, akkor látta meg, hogy betörő van a házban. A betörő odaugrott a telefonhoz, és kitépte a zsinort a falból, és fegyverrel beparancsolta az asszonyt a szekrénybe, hogy bezárja őt. Az asszony lehullott a térdére, és elkezdett könyörögni ennek a betörőnek, hogy Isten szeret téged. Imádkoztatok érted? Én megbocsájtok neked. És a betörő lefagyott. Egy pár pillanatig így egymást nézték, majd kikiáltott a betörő az ablakon. A társának, aki kim volt már a kis buszban a ház előtt, hogy te, vissza kell hoznunk a bútorokat, amit elvittünk. Ez egy keresztény otthon, ez egy keresztény hölgy, mi nem tehetjük ezt. Nem tehetjük ezt velük. És kivette a töltényeket a fegyverből, és átadta az asszonynak. Én lehet, hogy nem ezt kértem volna. Haj, engedj el, csak engem ne bánts. De ez az asszony nem ezt, nem így látta, hanem Isten szeret téged. Imádkozhatom, érted? Én megbocsájtok neked. Ugyanaz a lelkület, ugyanaz a szív, ami Pálban is volt. Máshogy látta az életét. A menny felől látta az életét. Ez Jézus szíve is. Emlékeztek, hogy hogyan imádkozott a kereszten? Nem azt mondta, hogy jaj, vegyél le innen, Uram, ez fáj. Hanem, bocsáss meg nekik, Atyám. Nem tudják, hogy mit tesznek. Ezért mondja Pál azt, hogy amikor imádkoztok, imádkozzatok mindig a lélek által. Mert mi nem tudjuk, hogy hogyan kérjünk, de Isten lelke tudja, hogy mit kell kérnünk. Uram, kérlek csak segíts, hogy imádkozzassam a lelked által, hogy tudjam, hogy mit szeretnél. Így folytatja Pál 5. vers. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel. Járj bölcsességben, mondja Pál. Használd ki a kedvező alkalmat. Így a 35. évemben, nagyon öreg vagyok már, kezdem kapizsgálni, hogy milyen gyorsan elmegy az élet. Az idő gyorsan elrepül. Igaza volt Jakabnak, amikor azt írta, hogy az élet olyan, mint egy lehellet. Gyorsan elmúlik. Kapható az interneten egy visszafelé számoló óra. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Be lehet ebbe az órába írni, hogy mikor születtél, mennyi a testsúlyindexed, hogy férfi vagy, vagy nő, és a statisztikák alapján, a várható élettartamod alapján másodpercben kiírja, visszafelé számolva, hogy mikor fogsz meghalni. Tök jó, szerintem. Kézzeljétek, kiírnálsz, hogy 10. Mi 10? 9? 8? Én kipróbáltam, mert ezt az interneten ki lehet próbálni, nekem még olyan 1 100 000 valahány van időm, de hogy az ember, ahogy látja, hogy ez így klikkel vissza, így rájön, hogy gyorsan megy az idő. Amikor az ember fiatal, erre nem gondol, egy 10 éves, miről beszélsz, Tamás? De már az én korom is elég hozzá, hogy lásd, hogy repülnek az évek. Márkó 7 éves. Iskolás. Hova repült ez az elmúlt 7 év? Pál azt mondja, hogy égy bölcsen, és a kedvező alkalmat használd ki. Az idő gyorsan múlik. Sok időt vesztegetünk el olyan dolgokkal, amiknek nincs lelki gyümölcse. És érdemes átrostálni az időnket. Én nem azt mondom, hogy kell hajnali 3-kor. Kell hajnali 3-kor, az is jó, de nem feltétlenül erre gondolok, hanem hogy használjuk ki a lelki lehetőségeinket. Készült erről egy statisztika, vagy egy számítás, hogy egy átlagos ember 4 hónapot tölt piros lámpánál várakozva. Vagy a boltban, ha nem szokta autót vezetni. 4 hónapot állunk a piros lámpán. Néha úgy tűnik, mintha mind a 4 hónapot ugyanannál az egy lámpánál kéne letölteni. Valaki meg nem áll meg a pirosnál. Milyen piros? Gondoljátok el, hogy mennyi idő az? Mennyi idő az, amit tölthetnénk azzal, hogy imádkozunk? Imádkozunk a pásztorunkért, hogy jobb bibliórákat tartson. Hogy imádkozni elveszettekért. Vagy ha nyitva van a Bibliád az anyósülésen, fogd meg és kezd el olvasni. De Tamás, akkor nem veszem észre a zöld alámpát. Ne félj, majd tudatják veled. Na, nagyon gyorsan tudni fogod, hogy mikor zöld a lámpa. 4 hónap. És hány ilyen időszak van még az életünkben? Újra mondom, nem kell ez hajnali 3-kor kelni. Csak egyszerűen kihasználni a lehetőségeket. Élni a lehetőségekkel. A lelki dolgokba önteni. Az időnk nagyon rövid, hoz ki belőle a legtöbbet. Hányszor hangzik el az emberek szájából, ó, nekem nincs időm igét olvasni, nincs időm imádkozni, az Úrral lenni. Ami fontos, arra van időnk. Így folytatja Pál. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. A beszédünk legyen sóval fűszerezett. A só azért különleges, azért említett itt, mert szomjassá tesz. Gondolj egy frissen kisült sült krumplira, jól megsózva. Most is, hogy beszélek róla már. De ahhoz kell valamit inni. Ugye a sok só rajta szomjassá tesz. És azt mondja Pál, hogy legyen a beszédetek sóval fűszerezett. Hogy mondja, legyen kedves, legyen kegyelmes. Az én beszédem oda tud fordítani embereket az Úrhoz, meg el tud fordítani embereket az Úrtól. Nagy a hatalma a nyelvünknek. Legyen a beszédetek kedves, sóval fűszerezett, hogy Istenhez fordíts embereket. És így folytatja Pál, ez az utolsó szakasz, ez a köszöntések a levélben is. Általában ezt, hogy át szoktuk olvasni, hogy hát igen, még elköszön pár embertől, de figyelj meg, itt is találunk lelki kincseket. Pál az ő levelei végét általában köszöntésekkel zárja, és ha megnézzük a leveleket, több mint 100 nevet említ így, embereket név szerint, akiktől elköszön vagy üdvözöl. Több mint 100-at. Ebből látjuk, hogy Pál nem csak egy lélekmentő ember volt, hanem egy barát is sok ember számára, egy nyitott életű ember, aki részt vett mások életében, akinek életében ő áldást tudott lenni, és azok is számára. Én arra bátorítalak, hogy legyél nyitott. Legyél nyitott ember, hogy Isten milyen személyekkel akar téged barátságba vonni. És nézzétek meg, így ír Pál, az én helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikos, a szeretett testvér, a hűdiakónus szolgatásom az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy vigasztalja szíveteket. Az első ember, akit említ, ez a Tükikos, jó kis jellemzést kap. Azt mondja, hogy szeretett testvér, hűdiakónus szolgatásom az Úrban. És így folytatja 9. vers. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Pál azt mondja, ez a két ember majd visszamegy hozzátok, és elmondja, hogy velem mi történik. Tükikos és Onézimus. Ismerősen hangzik Onézimus neve? Mert az igében ő máshol is előfordul. Filemon levelében ő egy személy, akiről beszél Pál. Ki volt ez az Onézimus? Onézimus egy szökött rabszolga, aki elszökött Filemontól, és börtönbe került ez a rabszolga, és egészen véletlenül Pál mellé került a cellában. És nem telett bele sok idő, Onézimus megtért, már nem is csodálkozunk rajta. És megváltozott az élete. És utána Pál írt egy levelet Filemonnak, hogy fogad vissza ezt az Onézimuszt, aki egykor haszontalan volt. Egy szökött rabszolga, most új ember Krisztusban, és hasznos nekem. kiszabadult és kiváló testvér lett. Így folytatja Pál a 10. vers. Köszöntiteket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Itt van egy másik érdekes személy, Márk. Más néven János Márk. Őről az Abcselben olvasunk. Ő volt Barnabás unokaöccse. Amikor Pál és Barnabás az első missziós útjukra indultak, emlékeztek, Abcsel 13, az Úr elhívta őket a lelke által, hogy induljanak el erre az útra, és maguk mellé vették János Márkot. Gyere te is velünk. De nem tellett sokba, és ez a János Márk berezelt. Megijedt, és elment tőlük, cserben hagyta őket. Amikor Pál és Barnabás a második missziós útjára indult, akkor vitába keveredtek János Márk miatt, mert Barnabás újra magával akarta vinni őt. Pál megmondta, hogy nem, ő nem jöhet. Ő cserben hagyott minket, ő nem megbízható, rá nem számíthatunk. És addig vitatkoztak, amíg a nem egyetértésben értettek egyet, és azt mondták, hogy menjünk két felé. Barnabás, a vigasztalás fia, maga mellé vette János Márkot, és Pál pedig elindult Szilásszal. Szeretetben így külön váltak. És itt évekkel később János Márkról úgy ír, hogy ő hűséges munkatárs. Fogadjátok be, bánjatok vele jól. Miért mondom el ezt nektek? Azért, mert lehet, hogy te is úgy érzed, hogy valamiben kudarcot vallottál. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten adott neked egy elhívást, megnyitott előtted egy ajtót, de te elrontottad, elbuktál. Újra és újra elszúrtad. Én azt tudom mondani neked, hogy Istenben van második esély. Van harmadik, negyedik. Isten nem mondott le rólad. Gondolj Mózesre, akinek volt egy hatalmas elhívása, és nagyon elszúrta. És 40 évvel később szólt Isten újra hozzá, hogy gyere Mózes, most velem próbáld meg. Isten nem adta fel. Ha van egy elhívásod, az Úr hív téged, akkor vedd komolyan. Lehet, hogy pont a kudarcaidat, a bukásaidat használja. Hogy te az az ember lehetsz, amit használni tud. Mózesnél pont így volt. 11. verstől folytatja így tovább. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében. Ők vigasztalnak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Nekem nagyon tetszik ez az Epafrász. Jó kis neve van mi. Epafrász azt mondja, aki közületek való, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban. Aki imádkozik értetek. Vajon kik a Váci Golgota gyülekezet epafrászai? Akik imádkoznak. Lehet, hogy most nem látjuk őket, nem tudjuk róluk, de a mennyben látni fogjuk. Van egy személy az én életemben, aki minden egyes nap imádkozik értem és a családomért. Akár mikor találkozom vele, ő elmondja ezt. Nem azért, hogy büszkélkedjen, hanem hogy én tudjam, mert ez fontos nekem. Hogy Tamás, én mindig imádkozom érted, minden nap. Amikor nem tudok aludni, akkor éjjel is imádkozom érted. Nem tudok sokat tenni, nem tudok eljönni a gyülekezetbe, de ezt a keveset megteszem. És én mindig azt mondom rá, hogy ez nem a legkeves, ez a legtöbb. Minden nap imádkozik értünk. És ez a személy azokért a dolgokért, ami itt történik a gyülekezetben. Ha valami gyümölcse van az én életemnek, ő ezért ugyanazt a kincset kapja. Ő küzd értünk imában. Ez a szó, amit itt látunk, ez a küzd, ez az agonizomáj görögül. Innen van az agónia szó. Agonizál imában, küzd. Fájdalommal is. Az ima nem kényelmes, de azt mondja, hogy ez az Epafrász mindent imába márt. Mindenért közben jár. Van egy ima szolgálata ennek a gyülekezetnek. Emberek, akik imádkoznak dolgokért, másokért. Vegyél részt. Legyél te egy ilyen Epafrász. Ha nem tudod, hogy mi a szolgálatod itt a gyűliben, kezd ezzel. Kezd imádkozni. Tiéd lesz a legnemesebb szolgálat. Én nagyon hálás vagyok az ilyen emberekért. Így folytatja Pál 14. vers. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos. Lukács, a szeretett orvos. Ő az, aki a Lukács evangéliumát írta. Abcse. Szintén. Lukács, a szeretett orvos. Néhány helyen, néhány gyülekezetben erre azt mondanák, hogy milyen béna ez a Lukács, hogy nem lett hitgyógyító. Mi az, hogy orvos lett? Lukács. Pál meg azt írja, hogy ő a szeretett orvos. Aki kísérte Pált a missziós útján, és Pál, amikor gyengélkedett, sok mindennel gyengélkedett, ő áldás volt mellette. Gyógyította, segítette. Milyen áldás volt ő Pálnak? Van olyan hely, ahol azt mondják, ha van elég hited, akkor nem kell elmenned orvoshoz. El ne menj az orvoshoz, mert az a hited gyengeségének a jele. Ha beteg vagy, akkor bűn van benned. Ez ostobaság. Azt mondja ez az egy bizonyos ember, hogy ez a Zsoltárok alapján, hogy az ember 70-80 évig fog élni. Írja ott az ige. 70-80 év az ember élete. Ha valaki rövidebb ideig él, az egy lúzer. Biztos? Kár, hogy Jézus nem hallott ezt a tanítást, mert ő 33 évesen halt meg. Hogy nem volt lehetősége ezt a mélyen szántó teológiát magává tenni. Ostobaság. Nem kell orvos, ne vegyél be gyógyszert. Mondják ők. Sokszor érdemes utána olvasni, hogy ezek az emberek, akik ezt tanítják, vajon az életük végén ők hogyan haltak meg? Vagy az ő családtagjaik hogyan haltak meg? Nem betegségben esetleg? Mi történt? Nem működött a hit? Azt mondja a Biblia, hogy Isten rendeli a születésünk napját és a halálunk napját. És hogyha van egy orvos, aki tud neked segíteni, az nem a hited gyengeségének jele, ha elmész segítséget kérni. Pál azt írja Lukácsról, hogy ő a szeretett orvos. Nagy segítségemre van. Ne nyeld be ezt a hamis teológiát, kérlek. Pál az pont, aki látott gyógyításokat. Azt írja az abcsel egykor, hogy azok a kendők, amin Pálon voltak, meggyógyítottak másokat. Pál tudta, hogy hogyan működik a gyógyítás ajándéka, ami ma is működik. Ma is imádkozunk emberekért. Ahogy Jakab is mondja, ha valaki beteg közöttetek, kenjétek meg olajjal és imádkozzatok érte. De nem azt mondjuk, hogy csak olvasd a Bibliát és elég ennyi. Ha bajod van, nyugodtan menj el orvoshoz. Isten csodáinak ott van a helye, amikor más megoldás már nincs. Nem azért gyógyít meg valakit, mert a C-vitamin is segítene, de meggyógyítalak. Hanem Isten csodáinak akkor van helye, amikor nincs más reménység. Nézd meg azokat a csodákat, amiben az igében történtek. Amikor Jézus a halott embert föltámasztotta, az a vaknak visszaadta a látását, és mindenki úgy nézett, hogy ilyet még sose láttunk. Ha fáj a torkod, tudod, imádkozz nyugodtan, hogy Isten gyógyítson meg. Semmi probléma nincs, Isten meg tud gyógyítani. De ne gondold azt, hogy ez egy bűn miatt van. A tanítványok azt mondták egyszer Jézusnak, hogy itt ez a vakon született fiú, ő vétkezett, vagy a szülei? És Jézus azt mondta, hogy egyik sem. Nem ezért van így, hanem hogy Isten megdicsőítse magát ezen keresztül. Jelenleg otthon a három fiam beteg. Nem nagyon betegek, de betegek. Egy érdekes éjszakánk volt. De nem imádkoztam felettük, hogy megvallják a bűnüket. Hanem gondozzuk őket, és gyógyítjuk őket. És imádkozunk, hogy Isten gyógyítsa meg. Erezd el, nyugi. Na, menjünk tovább, már nekem is mondjátok, hogy nyugi. Igen. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos, és Démász. Itt is megállunk. Démász. Van egy ilyen cég Magyarország, ez nem róla szól. Démász. Ő az ige háromszor beszél erről a szeméről. Háromszor említi. És nagyon érdekes megnézni ezt a három említést. Az első a Filemon levélében van, az emlegetett levélben, 23. vers, ott azt írja Pál, Démász az én munkatársam. 2 évvel íródott ez a Kolossi levél előtt. Itt a Kolossi levélben úgy ír róla, hogy köszöntsétek Démászt, csak Démász. És a 3. említés pedig a 2. Timóteus 4-ben van. 10. vers azt mondja, hogy Démász elhagyott engem, mert ehhez a világhoz ragaszkodott. Először volt Pál munkatársa, 2 évvel később Démász, 6 évvel később elhagyott engem, mert ehhez a világhoz ragaszkodott, elfordult az Úr Jézustól. Miért beszélünk erről? Akinek van füle, hallja. Akinek szól, hallja. Aki egykor az Úrral járt, Démász, aki ott volt abban, amit Isten végzett, és utána már nem, utána azt mondta, hogy elég ennyi is, már nem volt gyümölcstermő, már megosztott volt az élete, és évekkel később azt olvassuk róla, hogy elfordult Istentől. Ezt a világot választotta. Tudod, hogy a keresztény élet olyan, mint egy gőzmozdony? Lehet, hogy még nem hallottad ezt a hasonlatot, de nagyon illik rá. A keresztény élet olyan, mint egy gőzmozdony. Amikor megtérünk, akkor ég a tűz bennünk. Akkor ott akarunk lenni mindenen. Bibliaórán, ima alkalmon, meghallgatunk minden tanítást, kétszer jegyzetelünk, dicsőítés, mi vagyunk a legaktívabbak, dobáljuk a tűzre a fahasábokat, tápláljuk a tüzet, és zakatol a gőzmozdony. Szuper a keresztény élet. És utána idővel ezt elkezdjük másképp látni. Már nem dobáljuk a fahasábokat, már nem tápláljuk a tüzet, mert haladunk lendületből. Ég a tűz, megy a vonat, már nem kell elmennem bibliaórára. Kihagyom ezt az egyet. Most már 2 hete nem voltam, semmi probléma. Nem olvasom a Bibliát, nem imádkozom, nem keresem az Urat. Nem olyan nagy dolog, hogy nem látok gyümölcsöket. Ja, nem hallottam az Urat már hosszú ideje is. Érdekes, hogy ezek a dolgok nem jelentkeznek azonnal. Egy gőzmozdony, amikor abba hagyják a faddobálását, akkor nem áll meg hirtelen, hanem megy még lendületből. Viszi az, amit korábban fölépített. Így még ég a tűz. De egy idő után a tűz kihúny. A gőz elfogy. A vonat megáll, és akkor azt kérdezik, hogy mi történt? Miért álltunk meg? Miért nem tudok menni? A probléma nem akkor keletkezett, amikor a vonat megállt, hanem évekkel korábban, amikor már nem táplálták a tüzet. Amikor nem voltak ott abban, amiben Isten látni akarta őket. Akik a vonaton utaznak akkor, azok még észre sem veszik ezt a lassulást. Lehet, hogy körülöttünk az emberek nem veszik észre az életünkben, hogyha már nem ég bennünk az a tűz. Mert még a lendület visz, amit korábban szereztünk. De a vonat meg fog állni, ha nem táplálom a tüzet. És azt kérdezik, hogy mi történt? Mi történt? Lehet, hogy ez neked egy 1/2 év, lehet, hogy 8 év, amíg ez a lendület még tart. De én arra szeretnélek emlékeztetni titeket, amit itt Démász életében látunk, hogy amiket dolgokat ma ültetünk, azoknak a gyümölcseit később fogjuk látni. Én arra bátorítok, hogy ma újra szítsd fel a tüzet a szívedben. És lehet, hogy annak a gyümölcsét nem fogod azonnal látni. Ma szítsd fel a tüzet újra a szívedben. Legyél abban, amit Isten látni akar. Démász, aki egykor égett az Úrért, aztán lassított, és utána elfordult. Engem megijeszt Démász élete, és föl kijózanít. Mert néha én a gyülekezetet is úgy látom, hogy hú, de jó, haladunk. Történnek a dolgok. Vagy a személyes életemben, hogy Isten használ. Hú, de jó. De ha ma nincs élő kapcsolatom az Úrral, ha ma nem fogadok el tőlem, nem eszem a mannából, amit ma nekem akar adni, ami a tegnapi mannát már nem tudom megenni, amit ma nekem akar adni, akkor ennek látni fogom az eredményét. Én nem tudom, hogy kinek szól ez most, De azt mondja az efézusi levél egy olyan gyülekezetnek, akik nagyon aktívak voltak, hogy jól csináljátok, amit csináltok, a sok a szolgálat remek, de nincs ott az első szeretet tüze bennetek. Ott van ez az első szeretet tüze bennünk. Így fordulunk Isten igéje felé. Így fordulunk imában az Úrhoz. És tudom, hogy ilyenkor mindenki úgy gondol, hogy haj, ne, Tamás, megint erről beszélsz. Ez az a gőz, ami viszi a mozdonyt. És ez nem azt jelenti, hogy mi teszünk ért, és mi húzzuk a mozdonyt, de táplálkoznunk kell Isten igéjéből. És lehet, hogy ez egy egyszerű döntés. Nem az érzéseinkből, hanem egy tudatos döntés, hogy én az Urat választom ma. Igen, nehezen, de leülök Bibliát olvasni. Igen, nehéz, de elmegyek ima alkalomra. Igen, kiszorítom azt az időt, hogy újra ott legyek. Hogy újra szolgáljak. Hogy újra beszéljek a kollégáimnak Istenről. Hogy újra imádkozzam a családomért. Igen, oda teszem magam. Olyan sokat beszélünk a kegyelemről, de szerintem a keresztény életben van fegyelem is. Nem csak kegyelem. Ez a kettő nem szemben áll egymással. Pál apostol azt mondja, hogy megsanyargatom magam, hogy ne legyek alkalmatlan a futásra. Lehet, hogy itt az ideje újra odafordulni az Úrhoz. És így fejezi be a levelet. És mondjátok meg Arkiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. A köszöntést én párírom a saját kezemmel, ne feledkezzetek meg az én bilincseimről, kegyelem veletek. Maradj meg abban, Ariszkarposz, hogy hívták őt? Arkiposz, amit az Úr rád bízott. Ez egy olyan egyszerű tanács, de igaz ránk is. Maradj meg abban, amiben indultál. Forduljunk vissza az első szeretetünkhöz. Emlékszel még, milyen volt akkor? Én nem arról beszélek, hogy a menny előttünk van kockán. Hogyha én alvó keresztényként átélem az életemet, ott leszek a mennyben. De én azt szeretném, hogy az utazás már most izgalmas legyen. Hogy lássam Isten munkálkodni. Engedjétek meg, hogy imádkozzam, értetek. Nem kérlek, hogy állj fel, nem hozlak zavarba, de ha tudod, hogy erre neked szükséged van, akkor úgy legyél most az Úr előtt, hogy engedett, hogy a szívedbe nyúljon, hogy olyan döntéseket hozol, ami ezben a szívedet megváltoztatja. Változtass a gondolkodásodon, és engedd ezt a tüzet újra égni a szívedben. Nagyon egyszerű. Ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Mennyi atyán, kérlek, hogy engedd, hogy most, ahogy halljuk az igédet, bölcs és értelmes döntéseket hozni, Uram. Ahogy halljuk a Te igédet, engedd, hogy a gondolkodásunkat elváltoztassuk. Hogy újra éghetsen a szívünk, érted, Uram. Hogy ne szemléljük a szívünket, ahogy elfordul, hanem, Uram, úgy tegyünk, ami a szívünket forrón tartja számodra. Azt mondtad a laodíciai gyülekezetnek, hogy így langyosan nem tudok veled mit kezdeni. Kiköplek a számból. Inkább lennél hideg vagy forró. Uram, mi forróságra vágyunk, hogy a szívünk újra égjen, érted. Hogy újra az ima emberei legyünk, újra az igédnek az emberei. Azt mondja a Te igéd, hogy ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, Uram. Mi szeretnénk, ha újra a szívünk tele lenne vágyakozással, sóvárgással a Te dolgaid iránt, és aszerint élnénk és döntenénk, és jót tennénk másokkal. Hogy úgy éljünk már most, mintha ott lennénk otthon a mennyben. Azzal a gondolkodással. Én imádkozom a testvéreimért, akinek ezt ma hallania kellett, akinek a lélek ezt az üzenetet küldte, hogy szítsd fel újra a tüzet a szívünkben, Uram. Ennek megfelelően szeretnénk dönteni, Isten. Szítsd fel újra a tüzet a szívünkben az igéd iránt. Szeretnénk hallani tőled. Nem csak vasárnapról vasárnapra, Uram, hanem minden egyes nap. Vonj be a szentélyedbe, Uram. Hadd legyünk ott a templomodban, Uram, a kegyelem tróntermében. Hadd halljuk a Te hangodat, Uram. Azt mondja az igét, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Emészem meg a szívünkben dolgokat, ez a tűz, Uram, kérlek, ami nem odavaló. Égjen el, ne legyen fontos számunkra, Uram, és mi magunk sem tudjuk néha, hogy mik ezek a dolgok, amik lassítanak. De Uram, segíts felismerni. Hogy a zsidó levél szerzője mondja, hogy le tudjunk tenni minden megkörnyékező bűnt, minden leterhelő súlyt, és felnézzünk újra Jézusra, a mi hitünknek a szerzőjére és beteljesítőjére. És így fussuk meg az előttünk lévő pályát. Uram, mi nem langyosak szeretnénk lenni. Szeretnénk forrók lenni, Uram. Szeretnénk látni a te dicsőségedet már most, itt a földön. Ahogy munkálkodsz, ahogy megváltoztatsz életeket, a miénket is beleértve. Rázz fel minket, Uram. Köszönjük a Kolossé levelet. Köszönjük az emlékeztetőket, Uram, és engedd, hogy az a pár fontos dolog, amit igazán a szívünknek szegeztél, az ott megmaradjon, hogy emlékezzünk rá. Áld meg a beszélgetésünket, a közösségünket, és köszönjük, hogy itt vagy velünk, Uram. Nagy szükségünk van rád, Jézus, és nagyon szeretünk. Köszönjük, hogy te nem kárhoztatsz, nem vádolsz, hanem szeliden hívsz vissza magadhoz. Hívsz vissza magadhoz, Jézus, és mi szeretnénk jönni. A te nevedben imádkoztam. Amen.